Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk böjt első vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Máté evangéliumában, a 4. fejezet első versétől a 11. versig a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ összes országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban böjtbe léptünk, de a gyakorlatban sokszor egészen mást értünk a böjti időszakon, mint ami az valójában. Megszegényítjük böjtnek a gyakorlatát. Gyökösi Endre egyszer egy asztaltársaságból idézett egy jelenetet, amelyben egy háziasszony sorozatos kínálása ellenére egy fiatalember nem vett semmit a tálból, és a szóváltás során bevallotta, hogy hát ő most böjtöl. A háziasszony válasza hű tükre a mai közegnek, ezt mondta: ma már csak háromféle ember böjtöl. A sportoló, de azt úgy hívják, hogy edzésterv. A hízásra hajlamos ember, de azt úgy hívják, hogy fogyókúra. Valamint a gyomorbajos, azt pedig úgy hívják, diéta. Valószínű, ma még egy negyediket is hozzátenni a háziasszony, meg az, aki valamilyen valós vagy vélt sérelem, igazságtalanság erre akar tiltakozni, de azt úgy hívják, hogy éhségsztrájk. Jézust, a böjtölő Jézust, aki arra készül, hogy kimentsen bennünket a halálból, a kárhozatból, a Sátán el akarja téríteni a küldetésétől. Mert ez Jézusnak a célja. És a kísértés pont ez ellen irányul. Minket pedig, amikor kísértés ér, el akar téríteni, ugyanazzal a Sátánnal kerülünk szembe, ugyanaz a Sátán jelenik meg valamilyen módon az életünknek a platformján, az elhívásunktól akar eltéríteni. Attól akar eltéríteni, hogy Isten gyermekei legyünk, és hogy Isten gyermekei maradjunk örökké. Hogy ez ne valósuljon meg, hogy Jézusnak a megmentő terve kudarcba fulladjon. Igazából az ő megmentő terve már megvalósult, de hogy a mi személyes életünkre nézve kudarcot valljon. Mi ne kerüljünk az Isten országába. A Székesfehérvári Egyház megye, katolikus egyház megye kiadott egy nagyon szimpatikus böjti füzetet, amelyet meg is osztottam, most felolvasnám, amely többféle böjtöt is megemlít. Az egyik a kényelmi böjt. Nem megyek autóval mindenhova, többet sétálok, mozgok, nem áztatom magam hosszan a zuhany alatt vagy a fürdőkádban, 10 perccel korábbra állítom az ébresztés, hogy legyen időm reggel megszólítani az Urat. Különösen udvarias leszek, előrengedek másokat, átadom a helyem. Digitális böjt. Megpróbálom látványosan lecsökkenteni a képernyő időmet, valamilyen előre meghatározott böjtöt tartok a közösségi médiában. Ha várakozom, nem veszem elő a telefonomat, csak olyan tartalmat nézek meg, amire valóban szükségem is van. A képernyő helyett inkább papír alapút nézek, olvasok. Hát én most nem nyomtattam ki, nem tudja az ember, mit csináljon a környezetet, védje, vagy pedig most éppen vonjam meg magamtól a képernyőt. Aztán jön a következő, a panaszkodás böjt. Igyekszem nem nyafogni semmi miatt, például ha nem ízlik az étel, ha túl hideg vagy túl meleg van, ha valami nem úgy alakul, ahogy vártam, ha problémám van, nem sajnáltatom magam, hogy mindenki velem foglalkozzon. Minden nap végén végig gondolom, hogy ma miért adhatok hálát Istennek. Vásárlásböjt. Nagy böjtben nem veszek semmi pluszt, csak olyat, amire feltétlenül szükség van. Bevásárló listával megyek vásárolni, és semmi más nem teszek a kosaramba a listán szereplő tételeken kívül. Egy héten egyszer, esetleg kétszer megyek csak boltba. Vasárnap semmiképp. A nyelvböjtje. Szépen beszélek, nem használok csúnya kifejezéseket. Többet leszek csöndben, befelé figyelve, és kevesebbet beszélek. Figyelmesen meghallgatom azt, aki velem beszél, és nem vágok a szavába. Nem reklámozom mások gyengeségét, hibáit, hanem ehelyett inkább elmondok magamban egy röpimát az illetőért. Ezek a megfontolások, kényelmi, digitális böjt, panaszkodás, vásárlási böjt, a nyelvböjtje, ezek a megfontolások nem csak böjti időszakban aktuálisak, hanem hogyha vége van a böjtnek, akkor is. Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy a böjt ebben merül ki. Sőt, ha ezeknek a dolgoknak az elkerülésétől várjuk azt, hogy Isten megsegít bennünket, várjuk az üdvösségünket, vagy azt várjuk, hogy ezért fog megjutalmazni bennünket az Isten, és nem Jézusért, akkor akár még tévúton is járhatunk. Mert a megmentésünk, a hivatásunk, hogy eljussunk Isten országába, nem arra alapszik, hogy mennyire tudjuk magunktól megvonni a telefont, mennyire tudjuk magunkat kordában tartani, amikor vásárolni megyünk, hanem attól, hogy Jézus a kísértést bűn legyőző áldozatával mentett meg. Csak ezáltal menekülhetünk meg. Nagyon érdekes a történetben az, hogy nem az ördög viszi Jézust a pusztába, hogy megkísértse, hanem a lélek. Az Istennek a lelke viszi. Az ördög viszont várja Jézust. A puszta a Szentírásban mindig az a hely, ahol az ember találkozik az Istennel, de az ördöggel is. Az a hely, a puszta, nem mindig földrajzi hely, legtöbbször nem az. Az a hely, ahol az ember lecsupaszítva néz szembe önmagával, ahol nincsen digitális tér, ahol már nem működik semmi, nem vásárolhatunk, nem tehetünk semmit, hanem valahogyan lecsupaszítva önmagunk vagyunk. Nincsen edzésterv, nincsen éhségsztrájk, felvonulás, tüntetés, és így tovább, küzdelem politikai célok eléréséért, nincsenek kényelmi eszközök. Ilyen lehet például egy betegség. Hogy ilyen lehet az, amikor hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül kell helytállnunk egy beteg ágy mellett, és ápolnunk a családtagunkat. Ilyen lehet egy sivár életszakasz, amikor úgy érzem, hogy széthullik minden körülöttem, és minden elérhetetlen. És persze lehet, hogy van térerő, de abszolút nincsen már jelentősége. Ez a puszta, ahová kivisz bennünket a lélek, és amitől úgy félünk és óckodunk, és sokszor azt kérdezzük, hogy Isten miért engedi, holott az Isten visz oda. A lélek visz bennünket, de azért ezt tartsuk szem előtt, hogy ez mekkora bátorítás már. Nem az ördög viszi Jézust, nem az ördög visz bennünket, a lélek visz, a lélek kontrollja alatt történik mindez. Velünk van. Az ördög vár, és találkozunk ebben a pusztában a saját valónkkal. Az igazi valónkat, nem azzal, amit mutatunk, vagy amit gondolunk magunkról. Találkozunk az igazi bűnös énünkkel, de az Istennel is, az ő megmentő szeretetével. Az első kísértés, ugye így hangzik, így kezdődik, hogy ha Isten fia vagy, második kísértés is így kezdődik, mert az ördög mindig megkérdőjelezi Istennek, Jézus fiának, Isten fiának a hatalmát. Azt, hogy egyáltalán ő lenne az Isten fia. Ugyanakkor megmondó emberként tűnik fel. Tehát azt mondja, ha az Isten fia vagy, akkor ezt is ezt kell tenned. Mondd, hogy ezek a kövek váljanak kenyerekké. Akkor, ha Isten fia vagy, akkor valami különlegeset kell tenned, valamilyen extrával kell előhozokodnod. És milyen nagyszerű dolog, amikor rájövünk arra, hogy hát nem az az extra, hogyha valami anyagi többletünk lesz ebben az életben, hanem a mi megmentésünk az extra. Az, hogy mehetünk Isten országába, a mennybe. Ennél nincsen extrád. Csak a megélhetést, földi boldogulást kérni az Istentől kevés. Sőt, hát tudjuk, hogy Jézus egy fejezettel később, Máté evangéliumában, a hegyi beszédben azt mondja, hogy hát ezt a pogányok kérdezgetik, hogy mit fogunk enni, inni, és mivel fogunk ruházkodni. Ugye az ötös lottó az 6,5 milliárd fele jár, már kiszámították azt, hogy Párizsiból mennyi lenne ez, és hogy azt 31 000 évig ehetnénk. Vagy kiszámították, hogy egy átlagos lakásból, nem tudom, 209-et lehetne vásárolni belőle. Na, hát ez szépen mutatja azt, hogy ennyit kínál körülbelül az ördög. Hogy 31 000 éven át Párizsbe ehetünk. Hát nem túl sok öröm. Vagy kaphatunk érte 500 darab Skoda Octaviát, de hát minek, hogyha nincsen 500 évünk sem, hogy évenként se lecseréljük. Arról meg nem is beszélünk, hogy nem lesz 500 év múlva, sőt, hamarabb sem hozzá üzemanyag. Jézus erre a kérdésre nem azt válaszolja, hogy akkor teremt magának kenyeret, hanem ő maga lesz az élet kenyerévé. Tovább megy az útján, ő maga lesz az élet kenyerévé, hogy bennünket ez a kenyér, amit az úrvacsora alkalmával mindig magunkhoz vehetünk, a kőszívünket átváltoztassa. Mert a mi szívünk változik át. Nem a kenyér változik át, csak egy utalás a katolikus dogmatikára, vagy az átváltoztatás tanára, nem a kenyér változik át, hanem a mi szívünk változik át, amikor vesszük Jézus testét és vérét. A második kísértés a sértetlenség. Elfelejteni a mulandóságot. Vesd le magadat, semmi bajod nem fog történni, mondja az ördög Jézusnak. Úgy odaszállni magunkat a modern kori böjtölésnek, a diétának, stb. Mintha az örök életre szóló megoldás jelentene, óriási tévedés. Nem oldódik meg sajnos. Persze lehet, hogy kell tennie annak, aki beteg, vagy kell tennünk, hogyha szeretnénk eredményeket elérni a sportban, de ez nem jelent örök életre szóló megoldás. Sőt, sokszor aki keményebben sportol a kelleténél, hamarabb le fog épülni. Aki Istennek szenteli magát, aki úgy böjtöl, hogy mer elfordulni saját magától, és odaadni magát az Istennek, az tapasztalja meg a mulandóságból való szabadulást. Jézus, ismerjük, hogyan válaszol a kérésre, ellenkezőleg cselekszik, törékenyé teszi magát, sebezhetővé teszi magát. Valóságos emberré lesz, ezt így szoktuk ugye a konfirmandusoknak tanítani, hogy mit jelent az, hogy Jézus valóságos Isten, valóságos ember. Azt, hogy valóságos ember azt jelenti, hogy ő maga is elfáradt, megéhezett, megszomjazott, el lehetett fogni, le lehetett köpni, meg lehetett ölni. Igazából, hogyha komolyan vesszük ezt, Jézusnak az egész földi élete egy böjt volt. Születésétől kezdve a haláláig az egész élete egy folyamatos böjt volt, amikor elfordult igazi, isteni önmagától, megüresítette magát, ezzel a szóval fejezi ki magát Pál apostol. Ismerjük ezt a Krisztus himnuszt. Megüresítette magát, és nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az egyenlő az Istennel. Törékenyítette magát. És nem azt mutatta, hogy hát én egyenlő vagyok az Istennel, és engem nem érhet baj. A harmadik kísértés az a hatalomnak a kísértése. Ezért a földi hatalomért folyik a harc, és hát nem csak külföldön, nem csak Ukrajna, Oroszország között, nem csak Palesztinában, Magyarországon is. Ezért folyik a harc, ezért hangos az utca, ezért dolgozik a média, tisztelet a kivételnek, hogy találjanak hibát, mocskot, szennyet mindig, teljesen mindegy, hogy mikor vagyunk, most vagyunk, vagy 20 évvel ezelőtt vagyunk, találjanak valami mocskot, hibát, szennyet az ellenfél életében. Pedig mindannyian olyanok vagyunk. Ugye ezt mondja Pál apostol, hogy mindannyian vétkeztek és hiával vannak az Isten dicsőségének. Mi Jézusnak a válasza a hatalom kísértésére? Nem ezt teszi. Nem fogadja el a világi hatalmat, hanem ő maga lesz mocsokká. A Biblia szebben fogalmaz, bűnné értünk. Hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És miután vége van a három kísértésnek, ez a megjegyzés fejezi be a történetet, hogy ezután angyalok szolgáltak neki, erősítették. Hát ez egy nagyon megható rész, hogy Jézusnak is szüksége volt arra az ember Jézusnak, hogy erősítsék őt az angyalok, hiszen tényleg teljesen kiszolgáltatta magát, tényleg emberként tekintett szembe, nézett szembe a kísértésekkel. De még egyszer mondom, hogy ez óriási biztatás, hogy az egész történet a lélek kontrollja alatt történik velünk is. Ugye angyalok mennek és szolgálnak neki, erősítik, ugyan a Gecsemáné kertjében is, aztán a későbbiekben, mint egy 3 évvel később, egy angyal erősíti, amikor készül a halálára. Az megint egy nagyon szép történet, amikor a megdicsőés hegyén pedig Mózes és Illés, két ember erősíti őt. Két olyan ember, akik már ott vannak az Isten színe előtt. Ők már megharcolták a hitnek a harcát, a maguk emberi harcát, és erősítik Jézus, hogy ő is meg fogja harcolni ezt a harcot minden emberért. Nagyon fontos ebben a történetben az, hogy vajon te mit mondasz Jézusnak? Mit kezdesz Jézussal? Mi az, amit mi elé tárunk? Valami földi dologra vonatkozót kérünk, vagy pedig annál jóval többet szeretnénk. Kísérted Jézust, hogy tegye meg ezt, tegye meg azt, ha van Isten, ugye szoktuk mondani, hogy megtörténik valami, amire szerettünk volna, vágytunk volna, hogy van Isten. Dehogy. Nem azért van az Isten, mert valami úgy történt, ahogyan szeretnénk. Persze az ördög is ezt mondta volna, hogyha Jézus rááll, és akkor a kövekből kenyeret csinál. Van Isten. Kísérted Jézust, vagy pedig azt teszed, amit ő szeretne. Azt mondod, hogy ments meg engem. Mert különben elveszett vagyok. Moody, a híres ige hirdető, 19. századi ige hirdető Amerikában a következőket írja. 6 évvel halála előtt idézte fel, hogy mi történt Chicagóban 1871 őszén. Így ír, úgy terveztem, hogy 6 estét szánok Krisztus életére. Ez valami evangelizációs sorozat volt. 4 vasárnap este beszéltem a témáról, végigkövettem őt a jászoltól egész életén keresztül, letartóztatásáig és a peréig. Aztán az 5. vasárnap este, október 8-án olyan nagy tömeg előtt prédikáltam, mint még soha előtte Chicagóban, és nagyon örültem a sikeremnek. A témám a következő volt, mit tegyek hát Jézus, akit Krisztusnak hívnak. Aznap este követtem el életem egyik legnagyobb hibáját. A prédikáció után azzal az erővel, amit Isten adott nekem, hogy Krisztushoz hívjam az embereket, a következő szavakkal fejeztem be az igehirdetést. Kérlek, vigyétek haza magatokkal ezt az üzenetet, és a jövő hét során gondolkodjatok el rajta, jövő vasárnap pedig eljutunk majd a Golgotához és a kereszthez, és eldöntjük, mit tegyünk a názáreti Jézussal. Abban a pillanatban megszólalt a közelben a tűzjelző harang, Moody gyorsan befejezte az összejövetelt és kiküldte az embereket az épületből. Ez volt a nagy chicagói tűzvész kezdete, aminek következtében az elkövetkező 27 óra során 300 ember meghalt, 90 ezer ember hajléktalanná vált, és egy nagyváros hamuvá égett. Nyilvánvalóan Moody sohasem tudta befejezni a prédikáció sorozatát. Aztán így folytatta. Soha többé nem láttam a gyülekezetet. Nagyon nehezemre esik ma visszatartani a könnyeimet. 22 év telt el azóta, és soha többé nem találkozom már azokkal az emberekkel csak a túlvilágon. De szeretném elmondani, milyen leckét tanultam meg aznap este, amit azóta sem felejtettem el. Amikor Krisztusról prédikálok, az embereknek egy adott helyen és időpontban igyekszem rávenni őket, hogy ott helyben hozzanak döntést. Inkább választanám, hogy levágják a jobb kezemet, mint hogy egy hetet adjak a hallgatóinak annak eldöntésére, hogy mit tesznek Jézussal. Jakab apostol azt mondja, hogy hát azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Nem mondhatjuk, hogy ezt fogjuk tenni, vagy azt fogjuk tenni. Mindig ma kell eldönteni. Most kell eldönteni, hogy mi mit mondunk Jézusnak, mit kérünk Jézustól. Úgyhogy mi is úgy menjünk el, hogy nem biztos, hogy a jövő héten találkozunk, nem biztos, hogy lesz még következő alkalom, amikor hallgathatjuk az ő igéjét. Reméljük, hogy igen, reméljük, hogy még találkozunk sokszor és sokakkal ebben a körben, de tudjuk a valóságot, hogy ez nem biztos, hogy így lesz. Ma kell kérni Jézust helyesen, úgy, hogy ments meg, Uram, engem, bűnöst, mert őt nem tudta letéríteni erről az útról az ördög. ő meg akar bennünket menteni. Tovább ment az útján azért, hogy mi őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy elvonulhatunk legalább egy héten egyszer, de akár többször is megvan a lehetőségünk arra, hogy félre vonuljunk egyedül magányunkban a pusztába, ahol találkozhatunk igazi önmagunkkal. Találkozhatunk a bűneinkkel is, de legfőképpen találkozhatunk veled is, a megmentővel. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy te nem akartál földi hatalmat, hanem kiszolgáltattad magadat azért, hogy megmentsél bennünket. Hálunk neked azért, hogy nem akartál sikereket ebben a földi életben, hanem törékennyé váltál, sebezhetővé váltál, mert tudtad, hogy mi is azok vagyunk, és mellénk álltál. És hálunk neked azért is, hogy nem akartál földi gazdagságot, nem akartál még több kenyeret, még több javakat, hanem te magad váltál a legfőbb jóvá, az igazi kenyérré, amely táplálhat bennünket az örök életre. Urunk, úgy döntünk, hogy téged akarunk követni, és a te segítségedet kérjük most is, ebben az órában is, hogy ments meg bennünket. Amen.